Folytatjuk napindító című műsorunkat élőben, mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó
és
Mária.
És Lukovics Milán.
Mit szóltál ahhoz, hogy Rómában a kancellária reneszánsz palotájában egy ilyen hát szívhez közel álló kiállítás nyílt? Te jártál már esetleg ebben az épületben? Vagy a...
Az épületet sokszor láttam kívülről, mindig meg is csodáltam, fel is hívtam rá a figyelmet, amikor gyerekekkel jártam arra. Benne az épületben nem jártam. Igazából, hát ez most így bogarat tett a fülembe, hogy sajnos február 5-ig nem jutok el Rómába, de hogy legközelebb, ha esetleg sikerül eljutni Rómába, akkor hát megnézem majd, hogy ott van-e valami olyan kiállítás, ami látogatható, mert akkor ezzel együtt az ember az épületbe is bejut. Mindegy, hogy milyen kiállításról is van szó. Hát persze ugye itten azért Leonardo meg Jankovics Marcel van egymás mellett, tehát nyilván itt maguk ezek a kiállítások is borzasztó lényegesek. De igen, tehát hogy volt már így, hogy nevezetes épületbe, például Perugiai városházára is, hát igazából úgy mentem be, vagy a épület belső részeire úgy jutottam, hogy hát valami kiállítást sikerült ott megtekinteni. Úgyhogy na, hát nem jártam még az épületben, de talán egyszer.
De nagyon-nagyon szellemes.
De minden esetre egyébként, ha már így Jankovics Marcelről beszélgettünk, azt elmondhatom, hogy nekem volt egy ilyen nagy projektem, hogyha szabad így mondani, hogy valahogy rádiós formában dolgozzuk föl az ő életművét, mert hát az önmagában szép, hogy a rajzait kiállítjuk, vagy a könyveit ottan egy vitrínben, de hogy valójában erről beszélni kéne, mert nyilván önmagában a rajzok, hát egyrészt valószínűleg rengeteg van, másrészt hát azok valahogy minden rajzot nem lehet megtekinteni, tehát biztos, hogy olvasás és a rajzok szemlélése által kevés embernek áll össze Jankovics Marcelnek a szellemi hagyatéka, tehát hogy ezt verbálisan kéne feldolgozni. Én nagyon szerettem volna, hogyha ezzel tudunk foglalkozni, már egyszer volt két önkéntesem, aki úgy tűnt, hogy erre így rááll, és mind a kettő eltűnt az éterben, tehát hogy aztán végül is vagy túl nagy falat volt a számukra, vagy hát mindenre hivatkoztak, hogy változott meg hirtelen az élethelyzetük. Jó, hát nyilván én ezt nem tudom ellenőrizni. Mindegy, a lényeg az, hogyha erről a témáról így beszéltünk, akkor ez alkalom arra, hogy önkéntes toborzást is végezzünk. Tehát, hogyha például valakinek ilyen vagy ehhez hasonló kulturális témákkal volna kedve foglalkozni, akkor hát nagyon örülnék, hogyha csatlakozna a mi önkéntesi gárdánkhoz. Úgyhogy hát én nagyon szeretném, hogyha ezt fel tudnánk még dolgozni, de hát az idő az múlik. Ugye a özvegye hallhattuk, hogy rendelkezésre áll, nagyon élénk, de hát azért ő se fiatal már. No, igen. Meglátjuk.
Minden esetre ugye a mai napon nem csak ezzel foglalkoztunk, hanem Kopp Máriára is visszaemlékeztünk, akinek januárban volt a születésnapja, de már 12 éve nincsen velünk. Nekem Kopp Mária különösen kedves, és nagyon fontos volt nekem ez a beszélgetés lányával, Skrapszky Fruzsinával, mert én még nagyon régen találkoztam az ő nevével, amikor még aktív, ugye ő pszichológus és orvos volt, és valahogy az ragadta meg nekem még otthon kismamaként a figyelmemet, hogy egy boldogság kutatásáról olvastam, amiről egyébként a riportban is beszélt Fruzsina, és érdekes módon, hogy egészen határozott számokkal tudta leírni azt, hogy ténylegesen milyen egészségvédő faktorok vannak a családon belül, és hát nyilván ezek negatívak is lehetnek, hogyha rossz kapcsolatok vannak, rossz kommunikáció a családban, és hát Kopp Máriával nagyon mélyen foglalkozott, itt most így kicsit kiegészítve hallottam ezt a beszélgetésben, hogy mennyire a férjével együtt és egységben. És úgy pillanatra meghökkentem azon, hogy olyan bocsánatkérőleg hozta szóba, hogy nekik Lombik programon keresztül lett egy gyermekük, mármint neki a férjével, és hogy nem tudom, szinte úgy tűnt, hogy ezt nem is biztosan a Mária Rádió fülei számára szánja, hogy mi a véleményed erről, hogy ez tényleg ilyen tiltott dolog az egyházban, meg elítélést, és nem tudom, megrovást kap az ember ezek. Nyilván itt ő is felhívta a figyelmet rá, hogy sok embernek ez nagyon nagy gond és szomorúság.
Hát ma ez nagyon nehéz kérdés, mármint az, hogy lesz-e baba, vagy nem, nagyon sok pár küszködik ezzel. Na most azért az interjúból azért hadd emeljem ki azt a mondatot is, hogy pelenkázz és tovább élsz. Tehát ez is nagyon fontos. Úgyhogy ezzel a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatban, meg egyáltalán nagyon sok minden mással kapcsolatban azért nagyon fontos, hogy az egyháznak a véleménye is, vagy az álláspontja is változik. Tehát, hogyha mondjuk valaki most volt Szent Margit ünnepe nemrég, ugye múlt hétvégén, hogy múlt szombaton egész pontosan, valaki elolvassa a Gárdonyi Gézának a Isten rabjai című regényét, tehát akkor ugye ott az szerepel, hogy gyakorlatilag a szegény szerzetes nővéreket hát hagyták meghalni, mert az orvos még a pulzusát sem tapinthatta meg. Mert férfiként nem foghatta meg egy apácának a alkarját. Na most, és akkor valahogy úgy gondolták, hogy hát, ha jó Istennek az az akarata, hogy akkor halljon meg, akkor halljon meg, hát kész. Na most, tehát ilyen értelemben erről is azért hát változott az egyháznak a véleménye, és hát manapság már teljesen természetes az, hogy orvosok megvizsgálnak bennünket, még a pulzus megtapintásánál talán egy kicsit alaposabban is. Na, úgyhogy igazából azt kell látni, hogy a mesterséges megtermékenyítésnél ugye három fontos kérdés van. Először is az, hogy tulajdonképpen az a megtermékenyülés, az hol történik. Hát a természet, ahogy ezt összerakta, az úgy van, ugye, hogy a nőnek a szervezetében történik ez meg, az ivarsejteknek a találkozása. Ez nyilván nem teljesül akkor, amikor ez egy lombikban történik, de hát más mesterséges beavatkozás is történik, ami hát éppenséggel életben tart bennünket, vagy meghosszabbítja az életünket. Tehát ez igen, úgy természetes, hogyha ott történik, ahol ezt a természet fölépítette, megalkotta, de mondom, az egész orvosi működés, vagy hát ha megoperálnak bennünket, hát az se természetes, az se a természet rakta össze úgy. Na, tehát, hogy ez az egyik. De nem ez az egyetlen szempont, hanem az is egy fontos szempont, hogy tulajdonképpen annak a ott létrejövő embriónak, megtermékenyített petesejtnek mi lesz a sorsa? Ugye ez egy nagyon kardinális kérdés. Tehát magyarán szólva, hogy utána annak adnak esélyt ténylegesen az életre, vagy pedig mondjuk idővel kiöntik a lefolyóba. Most mindegy, hogy esetleg közben pár évtizedre lefagyasztják, de hogy végül is hosszú távon mi lesz a sorsa. Tehát magyarán szólva itt nyilván az egyháznak a fontos tanítása, vagy ahhoz, hogy ez elfogadhatóvá legyen a követelménye, hogy a megtermékenyített petesejteket, vagyis a embriót, azt ültessék vissza. Tehát adjanak neki esélyt az életre. Ne a lefolyóba végezze. A harmadik szempont az pedig az, hogy nyilván az így kifejlődő magzat, majd gyermek, aki megszületik, hogy az tulajdonképpen hova kerül, és hogy a saját biológiai, genetikai szülei nevelik-e föl. Tehát, hogyha igen, akkor az tulajdonképpen erős érv ennek az elfogadhatósága mellett, ha nem, és akkor mondjuk itt jönnek be azok a szempontok, hogy béranyaság például, amiket viszont az egyház az hát nem tart helyesnek, vagy igen, tehát nem tart helyesnek, fogalmazunk így. Tehát abban az esetben ez a három fontos szempont, tehát hogy hol történik a megtermékenyülés, mi lesz a megtermékenyített embriónak a sorsa, illetve mi lesz az embrióból létrejövő magzatnak, illetve gyermeknek a sorsa. Abban az esetben, hogyha az összes megtermékenyített petesejt, embrió az kap esélyt az életre, vagyis visszaültetésre kerül, és abban az esetben, hogyha az így megszülető gyermeket a saját biológiai szülei közé kerül, ők fogják fölnevelni, akkor összességében a gyakorlat az belefér abba, amit általában az orvostudomány tesz, és ebben az esetben az egyháznak ez ellen olyan nagyon, tehát ez ellen nincs kifogása. Ha én jól tudom a bioetikát, de nem vagyok bioetikus, úgyhogy nyilván itten akkor promotáljuk mindazon műsorainkat, amelyek a bioetikával foglalkoznak.
Na, hát nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen részletesen elmondtad, mert biztos, hogy másnak is esetleg megütötte a fülét, vagy van kapcsolata, akinek ilyen gondja van, és hát erre egy kis zenét is lehetne hallgatni.
Mindenképpen, hogy egy kicsit itten könnyebb vizekre vezzünk, úgyhogy Sosztakovicsnak egy újabb keringőjét hallgassuk meg. Nálatok az iskolában volt-e bombariadó csütörtökön?
Hát erre egy nagyon rövid választ tudok csak adni, mert nálunk nem volt. És ugye mivel ki volt kapcsolva mindenkinek a telefonja, ezek mind el voltak zárva, és egész egyszerűen, amikor a gyerekeknek osztottam ki a telefont, akkor ők már azt keresték rögtön, hogy hol volt bombariadó Magyarországon, mert valahogy ez így elterjedt, annak ellenére mondom, hogy tulajdonképpen nem tudom, hogy ki az, aki mégiscsak valahonnan ezt kiolvasta, vagy kilátta, tehát én a diákoktól hallottam erről egyáltalán, nem tudom, nálatok, vagy nálad, vagy a te tapasztalati körödben.
Miután volt. Én most ugye nem tanítok középiskolában, ezért én se éltem át személy szerint.
De mit hallottál róla?
De a közelünkben lévő Szent Angéla iskolában ott volt. Úgyhogy ott az történt, hogy az alsó 6 év folyamot, tehát ugye ez 12 osztály, tehát ez egy jelentős létszám, ők így testületek levonultak a Margit körúti templomba a gyerekekkel, és akkor ott hát töltötték az időt, addig, hogy amíg a szülők nem jöttek, értük. Hát azt mondták, hogy volt olyan gyerek, aki azért megijedt, vagy most félt, hogy itt felrobban az iskola, vagy hát sírva fakadt, meg hasonló, hogy ezek kisgyerekek. De hogy egyébként a pedagógusok sem feltétlenül tudtak arról, hogy most itten valami ilyen terrorfenyegetés van. Tehát volt, aki azt mondta a gyerekeknek, hogy ez gyakorlat. És ő tényleg azt gondolta, mert hát csak azt mondták, hogy most akkor fogja a gyerekeket, ezt menjen le velük a Margit körúti templomba. De hát így nem tudott ott részletesen tájékozódni, hogy most mi van. És ugye volt olyan gyerek, aki nem tudom, talán hallott már valamit, vagy neki, ő talán nem adta le a telefonját, nem tudjuk. De minden esetre így visszakérdezett, hogy hát ez csak gyakorlat, akkor miért olyan idegesek a felnőttek? Miért kiabálnak? Na tehát, hogy ezért nyilván volt egy kis ijegység. A 7.-8. azok az önkormányzat épületébe vonultak. Nyilván a gimnazistákat úgy, ahogy van, hazaküldték. Tehát a 14 éven aluliakat, vagy tehát hogy a általános iskolás korosztályt, azt nem. Hát ott a polgármester állítólag egy kicsit ideges volt. Legszívesebben talán kitessékelte volna a gyerek sereget, de hát bemondták, hogy minden ilyen középület, ugye hát kvázi melegedőként kell, hogy működjön, vagy hát szóval az önkormányzat épülete is, mert az utcán nem állhatnak a gyerekek órákig. Hát aztán nyilván az is érdekes persze, hogy hány ezer szülő kellett, hogy a munkahelyét ott hagyja, tehát hogy ez mondjuk azért nyilván ilyen hatást is kivált. Nem tudom, engem azért az érdekelne, hogy ugye a 90-es éveknek így a második felében, vagy vége felé, tehát még az internet előtti időszakban ott rendszeresek voltak ezek a bombafenyegetések. Na most nem ilyen tömegesen, tehát ők 200 nem tudom hány iskolában.
De érettségig dőltek be, nem?
Érettségig dőltek be, de hogy tulajdonképpen azok hogy szűntek meg? Mert én igazából arra nem emlékszem, hogy azt olvastam volna a hírekbe, hogy elkapták volna a fenyegetőt, és akkor keményen megbüntették volna. Tehát, hogy szűntek ezek akkor meg? Valahogy megszűntek. És nyilván nem... Na, cával hát meglátjuk.
De ez jó kérdés, és az is, hogy most itt ugye nem csak nálunk ütötte fel a fejét. Én nem olyan régen, amikor egy diákcsoporttal veled is beszéltük, már voltunk Máltán, és ott a egyik helyről a másikra komppal kellett közlekedni, ott a komp nál volt ez addigra már a héten a második eset, hogy bombariadót fújtak, és akkor ott kutyákkal a tenger medrétől kezdve mindent át kellett kutatniuk. És akkor, ahogy így a gyerekeknek ez nyilván teljesen új volt, és volt, aki persze megijedt, volt, aki megvárta, hogy most mi fog történni, meg a hírekben tájékozódott, akkor gondolkodtunk el ezen, hogy vajon hát mi ezt ismerjük. Tehát, hogy már ezzel mi találkoztunk, hogy bombariadó. Tehát, hogy úgy látszik, ez egy ilyen itt-ott felbukkanó, népszerű, kicsit ilyen ijesztő jelenség.
Hát igen, szóval kíváncsi vagyok, hogy elkapják-e az elkövetőt, azért most már nyilván más technikák is rendelkezésre állnak, meg a másik az, hogy amin így gondolkozom, hogy hát vajon tényleg akkor a mesterséges intelligencia segítségével hát nem lehet-e megvédeni nem csak az iskoláinkat, hanem egyáltalán az intézményeinket például, vagy valamit, tehát hogy azért hát térfigyelő kamerák vannak, meg minden. Tehát pont a mesterséges intelligenciát képzelném én úgy, hogy az ki tudja elemezni a mozgásokból például azt, hogy most egy iskola környékén egyáltalán hát felbukkant-e olyan ember, aki mondjuk nem oda jár. Vagy akinek a viselkedése, a mozgása az, hát valami idegenséget, vagy gyanút kelte, mert hogyha egyébként hát le kéne védeni az iskoláinkat, és szerintem pont a mesterséges intelligencia lenne erre alkalmas, hogy akkor viszont hát ki lehessen zárni azt, hogy ilyen robbanószer egyáltalán bejusson egy iskolába. Na hát... Majd meglátjuk, még lehet,
ezek hogy... Ezek ilyen, nem tudom, én attól tartanak, hogy időzítve volt, és akkor akár 6 hétre, ugye egy idő után...
Hát pont a mesterséges, nyilván az ember nem képes végignézni minden kamera felvételt.
Igen, ez így van.
De hát pont a mesterséges intelligencia lenne alkalmas arra, hogy akár nem tudom mennyi időre visszamenőleg
elemezze
azt, hogy kik mozogtak egy iskola környékén, vagy kik lépték át annak a
falait. Igen, vagy az, hogy maga az az e-mail cím, amiről ez érkezik, állítólag egy önmagát felszámoló e-mail, tehát hogy többet utána nem eltűnik az éterben, ez is egy ilyen izgalmas, nyilván mindenre egy újabb vád, vagy újabb hát biztos, ötlet születik.
Van olyan, ugye most már generálnak ilyen egyszer használatos bankkártyákat, hogy a pénzleszívást kiküszöböljék, hát biztos, hogy van ilyen egyszer használatos e-mail cím is, vagy IP cím is. Hát ez nem tudom, hogy ezt be tudják-e azonosítani, hogy ez vajon honnan jött ez a fenyegetés, meg hát mondjuk számomra az is érdekes kérdés persze, hogy kell-e egy ilyen fenyegetéssel foglalkozni, mert hát valószínűleg ugye itt nem gyilkolni akart valaki, de amit akart, azt viszont elérte, hogy zavart keltett, ráadásul elég kiterjedt módon. Na, nagyon-nagyon kevés időnk van, még egy kicsit a Skrapszki Fruzsinával készült interjúra térjünk vissza, hogy azt megütötte a fülemet, hogy ő egy ilyen problémás gyerek volt, és hogy a szülei folyamatosan dicsérték őt otthon, vagy erről mi a véleményed?
Ez nagyon tetszett, és úgy eszembe jutott az, hogy az önmagát beteljesítő jóslat, hogy ez mennyire tényleg így működik, hogy nyilván, amikor egy gyerek azt érzi, hogy úgy dicsérik túl, hogy nem reális, tehát, hogy hozott egy kettest, és akkor nagyon-nagyon ő magával elégedetlen, mondjuk matematikából szerzett egy kettes, és tudja, hogy jobbat teljesít, akkor nem egy túl nagy dolog, hogy szerintem a szülő dicsérgeti őt, mert érzi, hogy ez gyenge volt. Tehát azért a szülőnek a realitásokat is szerintem mindenképpen kell követnie. De amikor bizonytalanság van és izgalom, akkor biztos, hogy nagyon jó, amikor pozitív üzenettel próbálja ezt az önmagát beteljesítő jóslatot így előhívni a szülő.
Na hát a mi időnk lejárt, úgyhogy elköszön a két műsorvezető, a hírekkel még visszajön, vagy inkább utána köszönünk el, mert jön a szignál.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.